Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi műsorunk témái. Ferenc pápa üzenete a ferences nagykáptalan résztvevőinek. Az eukarisztia hitünk szent titka. Páter Szabó Ferenc sorozata az eukarisztiáról. Harmadik rész. A második vatikáni zsinat az eukarisztiáról. Ökumenikus távlatok.
Ferenc pápa üzenete a ferences nagykáptalan résztvevőinek. A Szentatya üzenetet küldött a Rómában ülésező ferences nagykáptalan résztvevőihez, akik július 13-án megválasztották a rend új elöljáróját, miniszter generálisát Massimo Giovanni Fuzarelli atya személyében. Ferenc pápa üzenetében köszönti Michael Anthony Perry atyát, eddigi legfőbb elöljárót, és jó kívánságait küldi utódának, Massimo Fuzarelli atyának. Ferenc pápa a ferences nagykáptalan résztvevőihez küldött üzenetében a nagykáptalan elsődleges célját hangsúlyozta, amely a ferences rend megújulását, a jövőbe vezető út kijelölését szolgálja. Ez történt annak idején Assisi Szent Ferenccel is, aki új tekintettel, látásmóddal kezdte el figyelni szegény és bajba jutott testvéreit. A ferences spiritualitás a szenvedőkkel való találkozásban gyökerezik az irgalmas cselekedet végzés jegyében. Isten megérintette Szent Ferenc szívét az embertársnak felajánlott kegyelem által, és ezt teszi ma is, amikor a szükséget szenvedőkkel való találkozás során a szívekhez szól. A megújult látásmód és a szenvedő felebaráttal való találkozás új energiát ad a jövő ferences testvérként való meglátásához, vagy mint ahogyan Szent Ferenc maga nevezett el titeket, ferences kisebb testvérként való felfogásához, fogalmazta meg a Szentatya üzenetében. A pápa arra buzdította a ferenceseket, hogy támogassák a testben és lélekben szenvedőket, felajánlva nekik alázatos és testvérias jelenlétüket. Ezek a találkozások hozzásegítenek az evangélium szerinti élethez, amely utat Szent Ferenc jelölte ki a rendnek. A pápa arra buzdította a ferenceseket üzenetében, hogy ne féljenek a megújulástól, amelyet Isten sugalmaz bennük és köztük. A ferencesek spirituális öröksége felbecsülhetetlen gazdagság, amely az evangélium szerinti életben, a testvériségben, a szegénységben, a kisebb testvérségben és a vándorlásban gyökerezik. Szent Ferenchez hasonlóan öleljétek magatokhoz a modern világ áldozatait és az e világból kizártakat. A lehetőséget a megújulásra a szegényekhez való közelség és támogatás jelenti, amely megnyitja az utat az Isten által kijelölt jövő felé. Ferenc pápa üzenete végén azt kívánta a ferences rend tagjainak, hogy az Úr segítse őket az evangélium hiteles és életteli tanúságtevőinek lenni, egyszerű és testvérias életet élni, és az örömhír magvetőivé válni. A pápa imáiról biztosította a ferences rend tagjait, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak érte.
Lelki előkészületül a szeptember 5-e és 12-e között Budapesten megtartandó nemzetközi eukarisztikus kongresszusra Páter Szabó Ferenc 5 részes előadást készített a Vatikáni Rádió számára, amelyet vasárnaponként ismertetünk. Most hallgassák meg a harmadik részt, a második vatikáni zsinat az eukarisztiáról, ökumenikus távlatok címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvas föl.
Az eukarisztia a keresztény egyházi élet forrása és csúcsa. A II. Vatikáni zsinat összefoglalta a 20. század első felének eukarisztiára vonatkozó kutatásait, amelyek a szentségtan és a liturgia megújításához vezetett. A zsinat után az erre a célra létrehozott vatikáni titkárságok szervezésében kibontakozott a teológiai párbeszéd a különvált keresztényekkel. Az eukarisztia az Úr szenvedésének és föltámadásának emlékezete. Szent áldozat, mert Krisztus a megváltó egyetlen áldozatát megjeleníti, aktualizálja, és magában foglalja az egyház fölajánlását, vagy más nevein Szent Mise áldozat, a dicséret áldozata, lelki áldozat, Szent áldozat, amely befejezés túlhaladja az Ószövetség valamennyi áldozatát. Eukarisztia, mert hálaadás Istennek. Az eukarisztein és az eulogein, görög szavak, azokra a zsidó áldásokra emlékeztetnek, amelyek különösen étkezések alatt magasztalták Isten műveit, a teremtést, a megszabadítást és a megszentelést. Az Úr lakomája, mert az utolsó vacsoráról van szó, amelyet az Úr tanítványaival szenvedése előestjein elköltött. Nevezik még a bárány mennyegzői lakomájának, hiszen annak elővételezése, amelynek színhelye a mennyei Jeruzsálem. Szent és isteni liturgia, mert az egyház egész liturgiája középpontját és legösszefogottabb kifejezését e szentség ünneplésében találja meg. Lehet beszélni a fönséges oltári szentségről, mert ez a szentségek szentsége. Ez utóbbi névvel a tabernákulumban őrzött eukarisztikus színeket illetik. Kommunió, vagyis közösség, mert e szentség révén egyesülünk Krisztussal, aki teste és vére részeseivé tesz bennünket, hogy egyetlen testet alkossunk, nevezik még a szent dolgoknak. Ez a szentél közösségének első értelme, amiről az apostoli hitvallás beszél, angyalok kenyere, mennyei kenyér, halhatatlanság gyógyszere, útra való viatikum. Ökumenikus párbeszéd. Az újabb teológia az eukarisztiára is alkalmazta a personalista filozófia és a fenomenológia meglátásait, elmélyítette jelenlét fogalmát és az eukarisztikus átváltozást. A szentmisében megvalósuló ártényegülést a személyközi viszony szerkezet tárlatában igyekezett teljesebben értelmezni. Erre az átváltozásra a célváltozás, transfinalizáció és a jelentésváltozás, transzignifikáció kifejezéseket használták a teológusok. 6. Pál pápa Mysterium Fidei kezdetű enciklikája ismertette az új szemléletmódot. Elismerte az újabb kutatásokat, de óvott is a kizárólagosságtól. A célváltozás és értelemváltozás kifejezések önmagukban, tehát ha kizárólagosan veszük őket, nem fejezik ki elég erősen és világosan Krisztus személyének valóságos szentségi jelenlétét, egyedülálló létvalóságát. Nemesegyi Péter jezsuita teológus a kérdésben így pontosít. Krisztus a szentmisében isteni teljhatalmával a szentélet lehívása, ez az epiklézis által megszentelt kenyérnek és bornak új célt és új értelmet ad. A változás úgy gyökeres, hogy az adományok lényegét már nem nevezhetjük közönséges eredelnek, kenyérnek, bornak, hanem a jelek lényege Krisztus értünk vállalt életáldozatát, halálát és feltámadását jelenítik meg hathatósan. A szentmisében Krisztus maga lesz teljes istenemberi, megdicsőült létvalóságában az adományok létének alapja. Egy teljesen új és egyedülálló viszony alakul ki az adományok, kenyér és bor és Krisztus között. Ez a viszony hasonló lesz ahhoz a viszonyhoz, amely majd a világ végén fogja mindenséget Krisztushoz kapcsolni. Ökumenikus párbeszéd. Az új szemlélet új tálatokat nyitott az ökumenikus párbeszédnek is. második János Pál pápa 1995-ben kiadott Ut unum sint kezdetű enciklikájával elkészítette a II. Vatikán zsinat óta szépen kibontakozott ökumenikus párbeszéd mérlegét, és további irányelveket adott az egység törekvés fokozására, a teológiai párbeszéd folytatására, amely során katolikus szakemberek, ortodox, anglikán és protestáns teológusokkal számos korábban vitatott tanbeli kérdésben egyetértésre jutottak. A pápa az enciklika 36. pontjában hivatkozik az Unitatis Redintegratio kezdetű zsinati határozat 11. pontjára. A katolikus hitnek a megfogalmazása ne legyen akadálya a testvérekkel folyó párbeszédnek. Minden esetre teljes egészében és világosan ki kell fejteni a tanítást. Igazság szeretet, jó indulat és alázatosság vezesse a katolikus teológusokat, akik az ökumenikus párbeszédben hűségesen az egyház tanításához különvált testvéreikkel vizsgálják Isten titkait. A pápa a következő pontban még a határozat most következő szakaszát is idézi. A tanítások egybevetésénél ne feledjék, hogy a katolikus tanításhoz tartozó igazságoknak hierarchiájuk, rangsoruk van, mert más-másképpen kapcsolódnak a keresztény hit alapjához. A pápai dokumentum hangsúlyozza. Testvéri szellemben kell elmélyíteni Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát, megkülönböztetve a hit igazságait olyan teológiai megfogalmazásoktól, amelyek egy adott kor változó felfogása az igazottak. Kerülni kell a türelmetlen polémiákat, hitvitákat, és inkább azt kell hangsúlyozni, amiben már egyetértünk. Ezt a szellemet követték a katolikus protestáns teológiai vegyes bizottságok az eukarisztia misztériumának újraértelmezésében. Második János Pál enciklikájára hivatkozott Ferenc pápa is az Evangélium öröme programjában, amikor a II. Vatikáni zsinat szellemében elkötelezte magát a pápaság megtérésére, a primátus szolgálatként felfogott gyakorlására, a decentralizálásra és a szinodális egyházmodell megvalósítására, ami kulcsfontosságú az ökumenikus párbeszédben. Az ökumenikus párbeszéd egyik eredménye, hogy kölcsönösen tisztázták az álláspontokat, amelyekről kiderült, hogy jó részt egymást kiegészítő szempontok a misztérium megközelítésében, nem pedig egymásnak ellentmondó nézetek. Anélkül, hogy a párbeszéd minden állomását részletezném, inkább az eukarisztiával kapcsolatos eredmények fő pontjaira irányítom a figyelmet. Memoriale, hathatós megjelenítés. A katolikus luteránus vegyes bizottság egyik dokumentuma, amikor a második részben a közös feladatokról beszél, hangsúlyozza, hogy már túlhaladtunk bizonyos ellentéteken az eukarisztia értelmezésében. Az eukarisztikus jelenlétről ezt írja. Katolikusok és luteránusok közösen megvallják az Úr igazi és valóságos jelenlétét az eukarisztiában. De különbségek vannak a teológiai megfogalmazásokban, amelyek a jelenlét módját és tartalmát fejezik ki. A luteránusok a tridenti zsinat szóhasználatát olyan kísérletnek tartják, amely racionalista módon akarja megmagyarázni Krisztus jelenlétét a szentségben. Egyesek szerint a kifejezésmód transzubstanciáció nem érzékelteti, hogy az Úr személyesen van jelen, tehát a szakkifejezés egy bizonyos naturalista félreértéshez vezethet. A luteránusok a valóságos jelenlét jelölésére nem beszélnek átlényegülésről, hanem ezt mondják, Krisztus teste és vére jelen van a kenyérben és a borban, a kenyérrel és a borral, a kenyér és a bor alatt. Luther a megtestesülés analógiáját idézi fel. Max Tyrian joggal bírálja luteri analógiát. A nehézség onnan ered, hogy Krisztus feltámadt testének misztériuma számunkra megérthetetlen. Calvin a Szentlélek tevékenységével magyarázza Krisztus hathatós jelenlétét. A lényeges tehát a személyes kapcsolat a hitben a feltámadt Krisztussal. Az eukarisztia újabb ökumenikus értelmezésében egyrészt rávilágítottak arra, hogy az urvacsora alapítása a zsidó pászka ünnep keretébe illeszkedik. Dicsérő és hálaadó áldozat. Másrészt, hogy az alapító égéken kívül ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amelyek az alapításra emlékeznek. Igen lényeges a Szentlélek lehívása, az epiklézis, mert a teremtő lélek erejében történik a kereszten meghalt és feltámadt Krisztus üdvhozó művének hatható szentségi megjelenítése. Fontos hangsúlyoznunk ezt a helyes katolikus tanítást, mert sokszor találkozunk katolikus körökben is olyan téves magyarázattal, amelyek szerint a Szent Mise, a Mise áldozat, Krisztus kereszt áldozatának megújítása, megismétlése. Ezt az utóbbi kifejezést kerülni kell, hiszen az egyszer megtörtént kereszt áldozatot nem lehet megismételni. A helyes megfogalmazás a meghalt és feltámadt Krisztus testének és vérének hathatós megjelenítése, reprezentációja. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A kulcskifejezés tehát az anamnézis memoriale, emlékezet lett. A vegyes bizottság tagjai megmagyarázták, hogy itt nem pusztán emlékezetbe idézésről van szó. A Biblia szerint az emlékezés, emlékeztetés azt jelenti, hogy az Isten előtt hálával felidézzük mindazt, amit ő népéért tett. Emlékezünk jó téteményeire, kérve további segítségét, ígéreteire hivatkozva. A memoriale tehát Isten műveinek aktualizálása, miközben imádkozva és dicsérve őt, emlékeztetjük az Atyát arra, amit értünk tett, és kérjük, hogy folytassa csodatetteit. A csoda meg is történik miután, amikor a pap lehívja a teremtő szentelket. A memoriáli gondolata különösképpen kiromborodik az úgynevezett Dombi csoport 1971-es nyilatkozatában. A memoriáli, az anamnézis által tehát az egyház hathatósan hirdeti Isten nagy művét. Az egyház Krisztussal való közösségben részesedik ebben a valóságban, amelyből él. A memoriálét, mint megjelenítést és elővételezést a hálaadásban és a közbenjárásban éljük meg. Mindez a természet feletti hitben történik. Záró megjegyzés. Hangsúlyoznunk kell, ha a katolikus luteránus teológiai vegyesbizottság szép eredményeket ért is el az eukarisztia értelmezésében, miként például a közös Augsburgi nyilatkozat a megigazulás kérdésében, a katolikus tanítóhivatal szerint teljes közös hit hiánya még nem teszi lehetővé az interkommuniót, a katolikusok és evangélikusok részesedését egymás úrvacsorájában. 2019 őszén közösen az Úr asztalánál címmel ökumenikus tanulmányt adott ki a német protestáns és katolikus teológusok ökumenikus munkacsoportja, amely arra a következtetésre jutott, hogy teológiai szempontból megalapozott, az evangélikusok és katolikusok egymás eukarisztiájában, úrvacsorájában való részesedése. Nem szükséges hangsúlyozni, micsoda hatalmas horderejű teológiai felvetésről van szó. A kezdeményezés súlyát csak fokozta, hogy a német püspöki konferencia megbizottjai 2020 májusában arra jutottak, a teológiai tanulmány tükrében a felekezet közi szentáldozás kérdése az egyéni lelkismeretre van bízva. Kis híján szavaztak is erről a német püspökök, de szeptemberben a hittani kongregáció súlyos kételyeket fogalmazott meg az ökumenikus tanulmánnyal kapcsolatban. Az ügy lényegében a mai napig függőben van.
Az eukarisztia hitünk szent titka. Páter Szabó Ferenc sorozata az eukarisztiáról. A harmadik rész hangzott el, a második vatikáni zsinat az eukarisztiáról, ökumenikus távlatok címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.